are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Jó estét kívánok kedves hallgatóinknak! Finta Gábor jelentkezik ismét a Magyar Klasszikusok műsorával. Múlt héten a közelmúlt kétségkívül legnagyobb magyar zenei egyéniségéről, Kocsis Zoltánról hallhattak. Kocsis zenei hagyatéka olyan óriási, hogy a mai napon is az ő felvételeiből válogattam néhány népszerű számot, amely tanúsítja rendkívül változatos repertoárját és kiváló technikai tudását. Először hallgassák meg Mozart török indulóját, az A-dur variációs szonáta utolsó tételét. Következik egy brilliáns és népszerű keringő Chopin 19 darabból álló sorozatából. Kocsis Zoltán zongorázik. Kocsis Zoltán Debussy felvételei méltán arattak nagy sikert. Most a Kertek esőben című kompozíciót hallhatják, amely olyan virtuóz és kifejező, hogy ennél még soha nem hallottam jobban. Befejezésül hallgassák meg Liszt Ezdúr zongora versenyének második részét. A szólót Kocsis Zoltán játsza, a fesztivál zenekart Fischer Iván vezényli. Thank you.
Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
November 29-én, vasárnap, 15 és 18 óra között őszi tagsági gyűlésre kerül sor. A november hó elején tartott éves tagsági gyűlés nyitott témakörei kerülnek bezárásra. Mivel ezek alapszabályfejlesztést is tartalmaznak, különösen fontos, hogy minél többen legyenek jelen, miáltal a határozatok jobban tükrözik a közösség akaratát. A tanács a szavazást igénylő választási lehetőségeket, illetve pontokat villanypostán küldi el a tagoknak. További részletek az esemény leírásában olvashatók a honlapunkon. Az Ottavai Magyar Ház december 6-án vasárnap 11 és 3 óra között süteményvásárral egybekötött töltött káposzta, hurka, kolbász és fánk vásárt rendez. Kínálatukban ezúttal mákos és diós beigli és fánk szerepel. A beigli rendeléseket a Magyar Ház honlapján a rendelési űrlap kitöltésével adhatják le november 22-e este 8 óráig. Csak is határidőn belül leadott rendelésekkel foglalkozunk. Megértésüket előre is köszönjük. A vírusjárványra való tekintettel minden sütemény szigorúan a házban készül. Adományként süteményeket sajnos nem tudunk elfogadni. Ugyanaz nap, tehát december 6-án vasárnap fánkvásárt is tartunk. Bognár Katalin és Sue Kleckner Alt hagyományos magyar ízeket őrző konyhájában, vagyis a Magyar Ház konyhájában készül eme finomság is. Minden adagot előre csomagolunk, egy adag 4 darab fánkot jelent csomagonként. A rendelési határidő december 4-e, déli 12 óra. Töltött káposzta, valamint hurka és kolbász vására ugyanaz nap, december 6-án vasárnap kerül sor, szintén 11 és 3 óra között. Csak is a határidőn belül leadott rendeléseket nyugtázzuk, amelyet szintén a honlapunkon található rendelési űrlap kitöltésével adhatnak le. Tartalékadagokat nincs módunkban készíteni. Megértésüket előre is köszönjük. Minden adagot előre csomagolunk, a vásárok időtartama csak a rendelések felvételére szolgál. Amennyiben lehetséges, kérjük, pontos összeget hozzanak magukkal. Rendelési határidő töltött káposzta esetében a vásárt megelőző hétfő este 8 óra, a hurka és kolbász rendeléseiket november 22-e este 8 óráig kell leadniuk. Az árazás még folyamatban van. Kérjük, látogassanak el a Magyar Ház honlapjára. Semmi esetre sem maradjanak le a fent említett finomságok megkóstolásáról, fogyasztásáról. Következik Talla Marian összeállítása a középkori magyar irodalomról.
Magyar Irodalom története című könyv szerint a reneszánsz uralkodó jelenségé a Mohács utáni évtizedekben emelkedett, ekkor vált magyarrá, ekkor terjedt el a társadalom legtöbb rétegében, gyökeresen megváltozott viszonyok között. Az országot ért történelmi megrázkódtatások, a középkori magyar állam széthullása megfosztotta a magyar művelődést a reneszánsz addig kialakult centrumaitól, de ugyanakkor sok akadályt is elhárított az új eszmék és törekvések terjedése elől. A középkori oligarchát elsöpörték az események, a középkori egyházi kultúra bázisai, a kolostorok részben a török pusztításainak, részben a reformáció hódításának áldozatai lettek, a katolikus egyházszervezet jó részt összeomlott. A reneszánsz műveltség, életfelfogás, valamint a reformáció eszméi számára így szabaddá vált az út, a megfelelő kulturális és anyagi bázisok hiányában azonban ugyanakkor lehetetlenné vált, hogy nagy, kiemelkedő eredmények szülessenek. Az itáliai reneszánsz és humanizmus a 16. század első évtizedeitől kezdve elvesztette irodalmi vezető szerepét Európában. Az itáliai reneszánsz jó részt antik pogány szellemével ellentétben a nyugat-európai humanizmus inkább keresztény színezetű volt, a középkor végi devóció moderna célkitűzéseiből is sok mindent magába szívott. A profán hang, a világias életérzés és felfogás azonban a 16. század elejétől benne is mind nagyobb erővel szólalt meg. A keresztény szellem mellett másik fő jellegzetessége az itáliainál alaposabb tudományos, főként kritikai filológiai érdeklődése. A filológia mindenfajta tudományosság foglalata lett, betört egyrészt a természettudományok, másrészt a teológia területére is, amaz tapasztalati, kísérleteken alapuló kutatások helyett filológiai okoskodással, spekulatív úton akarta továbbfejleszteni, az utóbbiban viszont a világi tudományosság módszereit alkalmazta. A humanizmus új tendenciái, főként a közeli, s a kevésbé vagyonos kisnemesi, polgári származású hallgatók számára is megközelíthető bécsi és krakói egyetem útján váltak ismerté Magyarországon. A Hunyadi családdal rokonságban álló nagyszebeni születésű Olá Miklós már azok közé tartozott, akik humanista műveltségüket idehaza szerezték meg. Váradon, Turzó Zsigmond környezetében és Szatmári György esztergomi érsek titkáraként nevelődött humanistává és Erasmus hívévé. A mohácsi csatában nem vett részt, a törökök elől a királynéval menekült Pozsonyba, s mint titkára és udvari papja követte őt akkor is, amikor Mária előbb Bécsbe, majd 1531-ben Német-Alföld helytartójaként Brüsszelbe költözött. A brüsszeli udvar, a német-alföldi humanistákkal kötött barátsága és Erasmusszal való állandó kapcsolata adta meg számára azt a szellemi légkört, amely humanista műveltségét véglegesen kiformálta. Írásra nem az elhivatottság ihlette, hanem környezete, elsajátított műveltsége és az elszigetelődéstől való menekülés. Itthoni barátaihoz írt költeményei, levelei arról tanúskodnak, hogy gondolatai állandóan elhagyott hazája körül forogtak, a honvágy, a múltja iránt érzett nosztalgia, a barátaihoz való ragaszkodás kényszerítő ereje ösztönözte írásra. E belső feszültség azonban javarészt hiányzott a külföldi humanistákhoz írt leveleiből és verseiből. Brüsszelben is hazájának romlása, a törökkel szembeni összefogásra képtelen feudális vezető réteg bűnös tehetetlensége foglalkoztatta. Amikor idehaza napról napra nőttek a romok, fogyott az ember és darabokra szakadt az ország, ő a Mohács előtti, sőt valójában a Mátyáskori Magyarország szépségét, bőségét, pompáját és dicsőségét idézte fel, és a dolgok változásának, a szörnyű pusztulásnak okait keresve, egyszer s mind történeti példát is állított a feudális osztály elé, s felragyogtatta azokat az erkölcsi tulajdonságokat, amelyekkel a vesznitért ország és a letűnt nagyság visszahódítható lenne. Így született meg a Hungária és az Attila című történeti visszaemlékezése 1536-1537-ben. Olá Miklós, Hungária, 5. fejezet, részlet. Tehát első része, amely a Dunán innen valaha Pannonia inferior nyugati része volt, a nyugati szél járása felől Ausztria tartománytól kezdődik, az egykori Pannonia superiortól, a délkeleti szél járásától a nyugati Drávát érinti, kelet felé ugyancsak a Dráva torkolatáig terjed, északra pedig mindenhol, a Dunával határos. E részben találhatók Sopron, Pozsony, Győr, Esztergom, Vasvár, Zala, Somogy, Veszprém, Tolna, Baranya megyék. Két állóvíz van benne, nagyok, haldúsak, az egyik a Fertő, Mária királynő városa, Nezsider, valamint Ruszt közelében, a másik a Balaton, mely Veszprémet Somogytól választja el. Ebben a részben helyezkedik el az esztergomi érsekség, melynek főpapja a primás és örökös legátus, a magyar királyságnak ősi királyi rendelkezés értelmében mindig a főkancellárja is, a pécsi, veszprémi, győri püspökség, a székesfehérvári prépostság, a szentmártoni, szekszárdi, pécsváradi, tihanyi, bátai apátság és erődített városok, mint Buda, melytől mindegy fővárostól ismertetésemet megkezdem. Ez Magyarország királyinak királyi székhelye, teljes egészében egy elég magasra kiemelkedő sziklára építették, és északról délfelé húzódva déli homlokzatán fellegvár áll, melyet nem nagy távolság választ el a várostól, remekül fel van szerelve mindenfajta erődítéssel, hozzá figyelemre méltó épületektől, művészi boltozatoktól, arany és színesre festett mennyezetes termektől elbűvölően ragyogó. Fekvésén és a királyi székhely épületein kívül figyelemre méltó volt egyrészt alamizsnás Szent János erkélye miatt, másrészt csodálatra méltó Korvin Mátyás király könyvtára révén, amerre az út a belső könyvtár oldalától a Szent János kápolnához átfúrt fülkéhez vezet, ahonnan a király misét szokott hallgatni, két boltíves termet találunk, az egyik görög könyvekkel volt tele, melyeket részben Görögország szívéből, részben más keleti vidékekről hordatott össze a király, nem kis gonddal és fáradtsággal. A másik belső terem őrizte a teljes latinság kódexeit, az elemi dolgoktól kezdve egészen a tudományok csúcsáig, könyvtartó dobozokban és állványokon a maguk rendje szerint megkülönböztetve. Mindegyiket selyemborítás fette, színes és aranyos díszítésű, rajta volt a tudományág és a tudományszak jelzése, ezek szerint voltak a könyvek osztályozva. A könyvek legnagyobb része selyemmel összefűzött pergamenlapokból készült, sarkaik és csatjaik aranyozott ezüsttől ragyogtak. Hallottam az idősebbektől, hogy Mátyás király, amíg élt, mindig tartott vagy 30 festéshez értő íródeák szolgát, ezek legtöbbjét az ő halála után én még ismertem. Csak nem az összes másolt görög és latin kódex az ő munkájuk volt. Felügyelőjük, a dalmát Raguzai Félix, magát is ismertem már öreg korában, nem csak görögül és latinul, de szírül és arabul is tudott, ezen kívül magában a festészetben is volt gyakorlata, szorgosan figyelte, nehogy hiba történjék a könyvek másolásában. Volt ezen kívül még 2 egyéb könyvtár is másutt a fellegvárban, bár az előbbieknél csekélyebb jelentőségűek. Mindezeket a török, Lajos király mohácsmezei halálát követően, mely 1526. augusztus 29-én következett be, s miután Budát a következő szeptember 8-án elfoglalta, részint szétszaggatta, részint, miután más célokra az ezüstöt letépte, széthaigálta. Kelet felé Buda a város tövét mosó Dunára tekint, annak túlsó oldalán pedig Pest mezőváros vidékének távolba vesző síkságára, mely minden irányban 3-nál is több hazai mérföldre terjed. Ennek a síkságnak kezdetét, mely csak nem a városfalakba kapaszkodik, Rákosnak hívják, ez a mező van kijelölve ősi szokás szerint honfitársaink országgyűlésére, Magyarország királyainak és nándorainak választására. Ugyanis a mi szokásunk szerint mindkettőjüket itt választják, és más közgyűléseinket is itt tartjuk. Délről egy igen-igen magas és meredek szírt mered vele szembe, melyet azért szenteltek Szent Gellértnek, mert innen taszították le bizonyos magyarok kordéra kötve a mélységbe. Ennek lábánál a Duna partjától mintegy 20 lépésnyi távolságban hévizek buzognak fel, a testi betegségben, különösen a keléses és gennyes fertőzésekben szenvedők számára nagyon jók. Vannak másfajták is, ezeket királyfürdőnek nevezik, a benne levő királyi fürdő miatt ezekben akár úszhatsz is. Nyugat felé láthatók a falak alatti síkságon a király és mások szép díszkertjei. Feljebb, 20 lépésnyi távolságban szőlőskertek vannak a hegyekre telepítve, gyönyörködtető látvány. Thank you.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Szeri Bélát hallják az Ottavai Magyar Rádió műsorában. Most egy régi vízilabdás történetet fogok elmondani 1978-ból. 1978-ban az akkori vízilabda csapatommal Isztambulban túráztunk. Azok az évek elég zavarosak voltak Törökországban. Katonai diktatúra, polgári lázadás, felkelés, stb. Szóval mondták, ha lövöldözésbe kerülünk, mindenki csak dobja le magát a földre. Csak duma, gyerünk, induljunk már. Megérkeztünk Isztambul repülőterére, megkaptuk a csomagjainkat, és mentünk ki a vámvizsgálat után a városba. Az előcsarnokban egy idősebb, később kiderült 83 éves férfi várt ki bennünket, kitűnően beszélt magyarul. A bácsi az 1930-as években a testnevelési főiskolán szerzett tanári diplomát, s Pesten tanított is egy pár évet. Amikor a II. Világháború elkezdődött, neki is vissza kellett menni a hazájába. A bácsi képviselte a vendéglátó klubot, ahol a gyerekek vízilabda edzője is ő volt. Nem ő várt bennünket egyedül, két tagba szakadt, morc kinézetű fazon is volt vele, akik állandóan körbenéztek a csarnokban, járt a szemük, fejük, néha egymásnak vakkantottak valamit, majd ketten néztek valamit, és aztán előről a rutin ismét. Kiderült, hogy kommandósok, nem hülyeskedek, és a mi csapatunk védelmével voltak megbízva. Mindezt a bácsika mondta el nekünk, és mondta, hogy a buszon is velünk lesznek, meg a szállodában is, meg mindenhol, amíg itt leszünk. Nem nagyon örültünk, meg nem is tartottuk pontosnak, csak felhajtást gondoltuk. Na ez a véleményünk nagyon gyorsan megváltozott. A szállodánk a klub vendégháza volt, az uszoda területén, pazar helyen, az új Boszporusz híd európai lábánál. A híd összekötő Európát Ázsiával, hatalmas, 34 méteres magasságban íveli át a Boszporusz vizét, ahol a Fekete-tenger folyik át a Márvány-tengerbe, és vissza, ahogy az árapály változik. A Boszporusz szoros, az aranyszarv öbölbe torkolik. Pazarkép, nyüzsgés, ez Isztambul szíve. Épp arra jártunk, amikor fegyverropogást hallottunk, s a forgalom leállt. Testőreink azonnal kiadták a parancsot, el az ablaktól. Az egyik hátra rohant a buszon, míg a másik kiugrott az utcára, s a busz előtt foglalt helyet. 5 perc múlva vad szirénázással, vagy 10 rendőr és 3-4 katonai rendőrkocsi vágtatott el mellettünk, majd a lenti kommandós visszaszállt, és mondta a sofőrnek, melyik után menjünk. Na, innentől arra komolyan vettük őket. Szerencsére a következő 12 napban semmi incidens nem történt, egyet kivéve, de ennek mi magunk voltunk az okozói. Gyönyörű napsütéses időnk volt, és a nap nagy részét az uszodában töltöttük, amely, mint mondottam, a Boszporusz parton volt. A víz kristálytiszta, nem tudom, hogy csinálták, de gyönyörűség volt belemenni. Valaki, ez nem én voltam, kitalálta, hogy ússzunk át Európából Ázsiába. A távolság nem nagy, talán 2,3 km, pólósoknak meg se kottyan. Vagy 9-en indultunk. Még nem jártunk messzebb, mint a negyede a távolságnak, amikor egy medúza rajba keveredtünk, szerencsére nem mérges csillókkal rendelkeztek, de azt akkor nem tudtuk. Itt két srác visszafordult, maradtunk heten. Én akkor 27 éves voltam, fantasztikus kondiban, egy ilyen kalandot csak jó viccként könyveltünk el, lesz mit mesélni az unokáknak kategória. Olyan félúton járhattunk, amikor egy olajtankhajó jött a Fekete-tenger felől, s ment el előttünk talán 25-30 méterre. Lenyűgöző volt a mérete, és elkezdtünk visszafele úszni, nehogy besodorja maga alá az örvénye. Miután elment, vártunk még vagy 5 percet, és úsztunk tovább. Több ilyen hatalmas hajóval nem találkoztunk, hál' Istennek, de a apróbbakból sok volt, s féltünk, ha nem vesznek észre bennünket, akkor csak átmennek rajtunk. A tankhajó után még két srác döntött úgy, hogy nekik ebből elég, visszafordultak. Mi mentünk, helyesebben úsztunk tovább, s a sodrás észrevehetően erősödött. Szigorúan vitt lefelé a víz bennünket. Amikor már majdnem Élcs 150 méterre voltunk az ázsiai partoktól, rettenetes üvöltözésre lettünk figyelmesek. Egy motorcsónak akkor még olyan 300 méterre tőlünk jött felénk, mint az őrült, és a két kommandós a csónak orrában hadonászott. Semmi perc alatt odaértek, és mutogattak, hogy azonnal szálljunk be a csónakba. Egyszerre mondtunk nemet. 150 méterre a cél előtt csak nem adjuk fel. Együtt kezdtünk úszni a part felé, amilyen gyorsan csak tudtunk. A csónakban levők először ordibáltak, azután megértették, hogy mit akarunk, s lassítva a partig kísértek minket. Ázsiában kimásztunk a vízből, egy stégnél mentünk fel a partra, ahol nagy feltűnést okoztunk, mert az öt speedo-ba csomagolt srác ott sétált. Pár lépés után vissza a vízbe, be a csónakba, s irány Európa. Az történt, hogy amikor a második két srác visszatért, akkor már kerestek bennünket, de az elsőt kettő nem mondott semmit, sejtették ugyanis, hogy vissza akarnak téríteni bennünket. Az őreink tiszta idegek voltak, hiszen ők feleltek értünk. Amikor megtudták, hogy mit csinálunk, lementek a stégre, az első csónakból kitették a tulajdonosokat, és elindultak utána. Utólag nézve óriási szerencsénk volt, többszörösen is. A sodrásról fogalmunk sem volt, hogy micsoda ereje van. A tervezetnél mindegy 4 kilométer lejjebb értünk partot Ázsiában, és onnan vagy gyalogulunk fölfelé 8 kilométert, s utána úszunk vissza, vagy még 4 kilométerre a híd alatt érkezünk vissza, és akkor az európai oldalon gyalogulunk 8 kilométert. A motorcsónakkal 15 perc alatt visszaértünk. A parton, stégen az egész uszoda ott volt. A vezetőink, játékostársaink, a többi csapat játékosai, strandolók, szóval mindenki, beleértve a török rendőrséget. Mindenki üvöltött, kiabált, hatalmas hangzavar fogadott bennünket. Na meg a vezetők fenyegetőzése. Egy hülye pártfunkcionárius arról ordibált, hogy otthon lecsukott bennünket disszidálási kísérletért, ezt még a többi vezető se vette komolyan, de az biztos, hogy olyan fegyelmet fogunk kapni, hogy azt nem tesszük ki az ablakba. Ebből se lett semmi, mert megnyertük a tornát, és minden megbocsájtottak. Motorcsónak kíséret nélkül, és legfőképp engedély nélkül nem lehet átúszni a szorost. A rendőrök azért voltak ott, hogy letartóztassanak minket. A kommandósok intéztek el, hogy békén hagytak minket, de nagyon nem szívesen tették. Többször oda-vissza telefonálgatások után a rendőrök végre elmentek. Elmondhatom magamról, hogy azon kevesek egyike vagyok, aki Európából átúztak Ázsiába. Kellőképpen büszke is vagyok a teljesítményre, bár az akkori eszemre nem, hiszen rengeteg baj történhetett volna velünk, még ott is pusztulhattunk volna. Akkor vártuk a 3. gyermekünket, szóval eszem lehetett volna már. Mint sokszor az életben szerencsém volt, akkor is, és remélem most már valamennyi eszem is van, ha nagyon összekapom magamat. Köszönöm figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Leginkább Orlando, is everything is not as it's sold. But the more I grow, the less I know. And I have lived so many lives, though I'm not old. And the more I see, the less I grow. The fewer the seeds, the more I sow. Then I see you standing there, wanting more from me. And all I can do is try. Then I see you standing there, wanting more from me. And all I can do is try. Try. I wish I hadn't seen all of the realness and all the real people are really not real at all. The more I learn, the more I thank you.